Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Langerné Viktor Katalinnal, társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár asszonnyal, Prontva Ivera beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Langerné Viktor Katalin, felzárkóztatásért felelős államtitkár asszonyt, akitől elsőként azt szeretném megkérdezni, hogy mit értünk ma a felzárkóztatáson, és mi a teendőnk jelenleg ezt illetően a társadalomban.
Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és magán a felzárkózáson, tehát ez talán fontos is, hogy nem felzárkóztatásnak hívjuk, hanem felzárkózásnak, de örülök, hogy egyébként ez így most rögtön az elején kiderült, meg hogy ezt elmondhatom, mert leginkább azt értjük rajta, hogy együtt, közösen a rászorulókkal megpróbálunk segíteni, hogy ők kilábbaljanak a szegénységből. Ez a legegyszerűbb megfogalmazása, és az együtt, közösen a legfontosabb benne. Tehát mi tudunk segítséget adni, ők pedig tudnak hozzá egy akarást, hogy ők akarnak ebből kilépni, és szeretnének ebből a gödörből, szegénységből kikerülni, és ez így felzárkózás, mert akkor szépen lassan tudnak csatlakozni azokhoz, akik egyébként megtalálták a maguk boldogulását. Mindenkinek meg kell találni a földön a boldogulását, legyen az bármi, és mi ebben szeretnénk segíteni mindenkinek. Hát köztük ugye nagyon nagy részben a romáknak, tehát a cigányságnak, magyarországi cigányoknak, hiszen alapvetően a szegényeknek, a szegénységben élőknek van a felzárkózás, de a szegénységben élők között nagyon nagy számban vannak a romák, a cigányok, tehát velük nagyon-nagyon sokat foglalkozunk, nekik sokat próbálunk segíteni.
Milyen eszközeink vannak ehhez?
Az egyik és legfontosabb talán, ami kicsit ilyen hivatalosnak hangzik, de szerintem nagyon jó alapot ad a munkánkhoz, az a felzárkózási stratégia. És ez nem csak egy papír, vagy egy ilyen kis dokumentum, amit betettünk a fiókba, vagy valami szekrénybe el van zárva, hanem tényleg ez egy olyan koncepció, amire talán azt tudnám mondani, nagyon hasonlíthat egy orvosi protokollhoz. Mert hogy az, hogy szegénység van, ugye pont az Úr Jézus mondta, hogy szegények mindig lesznek köztetek, tehát tudjuk, hogy lesz szegénység, de az, hogy ez milyen mértékű, és hogy mi ezzel mit teszünk, vagy foglalkozunk-e, vagy sem, az már rajtunk múlik. Ezért nekünk tudni kell, hogy a társadalomban van egy ilyen fajta talán betegség ez, tehát mintha egy emberen lenne egy látható sérülés. És ha bekerül a kórházba, akkor nem az az első dolga az orvosnak, hogy neki esik, összevarja, valamit ötletszerűen csinál vele, hát azért mi meg lennénk ijedve, a kórházban ez lenne, hanem végig gondolja, hogy mit lehet csinálni, fölméri, hogy mi az a seb, mennyire súlyos, mennyire mély, honnan szerezte, felméri a beteg állapotát. És amikor ezt mind-mind megcsinálta, akkor határozza meg a gyógykezelést. Én ezt így tudnám leírni, ilyen a felzárkózási stratégia. Felmértük, hogy mi az a seb, az a probléma, ami tulajdonképpen az országban látható, ebben a nemzetben. És amikor ezt mind felmértük, hogy hány szegény ember él, milyen mélységben élnek, mi az, ami tényleg lakhatásukat, foglalkoztatásukat hátráltatja, mi van a gyerekekkel, mi van az egészségüggyel, mi van a romák kultúrájával, foglalkozunk-e ezzel eleget, vagy sem, az ő nyelvükkel, az ő irodalmukkal, művészetükkel. Számos ilyen dolog van, és amikor ezt mind fölmértük, akkor mellé raktuk, hogy mit szeretnénk csinálni. És ez a stratégiának az intézkedési terve, ez is megvan, tehát a felzárkózás stratégiának van egy intézkedési terve, és abban van szépen felsorolva, hogy leginkább olyat segítséget szeretnénk adni, ami többféle módon segíti a közösségeket. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy egy közösségben nagyon sok a munkanélküli, akkor nem csak az a megoldás, hogy nem az a megoldás, hogy gyorsan oda viszünk valami munkát. Mert ezek általában kudarcot vallottak ezek a programok. Hanem komplex módon segítünk a családanyának, hogy tudja abba támogatni a férjét, meg a gyerekét, hogy munkába tudjanak menni, iskolába tudjanak menni. Segítünk a férjnek abban, hogy el tudjon végezni egy képzést. Segítünk a leendő munkáltatónak abban, hogy a majdani munkatársát be tudja fogadni. Segítünk a közösségnek abban, ugye, akik körülveszik, hogy higgyenek ezekben az emberekbe, támogassák. De ha mondjuk például ezek az emberek egészségügyileg is problémásak, akkor ebben is segítünk, hogy ne csak meggyógyuljanak, hanem mondjuk az egészséges életmódjuk is kialakuljon, tudjanak vigyázni az egészségükre. Tehát ez összetett, kicsit bonyolultnak hangzik, de az élet is összetett és bonyolult. Tehát így indítjuk a programjainkat, hogy mindig egy-egy közösséget, egy-egy embert komplex módon segítünk, és ez a mi lehetőségünk a felzárkózásban.
Mi a személyes motivációja ebben? Miért tartja ezt nagyon-nagyon fontosnak, és miért szereti ezt a hivatást?
Alapvetően az egész családom olyan, hogy mindig valamiféle segítő szakmát űzött. Azt el kell mondanom, hogy egy régi, nagy református családból származom, de én azért a lelkészséget is segítő szakmának nevezném, tehát hogy igen. Szerintem az. De volt rengeteg pedagógus, volt, meg van is köztünk, nagyon sokan drogosokkal, fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, gyerekekkel, kicsi gyerekekkel. Tehát valahogy ez mindig bennünk volt, hogy a rászorulót, a nyomorultat, azt nekünk segíteni kell, ez a dolgunk a világban, hogy amink van, azt meg kell osztani, én így is nőttem föl. És hogy nem szabad elfecsérelni a mi tudásunkat, meg az energiánkat pusztán magunkra, hanem az az energia és az a szeretet, amit a mi családunkból, az egészséges és jómódú családunkból kapunk, azt nekünk meg kell osztani másokkal. Tehát én gyerekként így nőttem föl, úgyhogy bennem van egy ilyen is. A másik az, hogy tényleg, ahogy mondtam, a felzárkózásban nagyon sok roma cigány ember van, és én nagyon hiszek bennük. Tehát hiszem azt, hogy hihetetlen szeretet, életkedv van a cigányokban, amit olyan energiává lehetne fordítani, ami ennek a nemzetnek a megmaradását, a megújulását is tudja szolgálni. Talán érdemes egyébként elmenni és megnézni, amikor tényleg az ember elmegy egy cigánytelepre, amit persze nem szabad cigánytelepnek hívni, mert ugye vannak különböző hivatalos nevei, de hát tudjuk, hogy nagyon sok helyen csak cigányok élnek. És ezek a telepek tényleg nagyon rossz állapotúak, nincs víz a házban, csak áram van, de az is nagyon zűrös körülmények között. Tényleg minden látható jel arra utal, hogy ott boldogtalan emberek élnek. És az ember odamegy, és egyszerűen megtelik élet örömmel. És akkor kezd el rádöbbenni, hogy a cigány emberekben van valami plusz pozitív energia, amit nekünk védeni és őrizni kell, tehát amit meg kell becsülni. És ráadásul rengeteg érték van bennük, ugye a gyerekek szeretete, az idősek szeretete, tisztelete, másoknak a tisztelete, tehát például a fogyatékosok, akár szellemi, akár fizikai, tehát ők nem vetik ki maguk közül, a család az család, az összetartó, ott vannak együtt, segítik egymást, és rettentően szeretik a zenét, nagyon szeretik a mulatságot, mert ha vidámak, és ez szerintem jó dolog, tudni kell örülni az életnek. Nem véletlenül mondja, hogy a Pál apostol, hogy mindenkor örüljetek. Na most én azt láttam, hogy a cigányság és a legnagyobb szegénységben élő cigányság is ezt az igét, ezt valahogy természetesen a hittel betölti. Mindenkor örüljetek. És nekem ez nagyon nagy energiát ad, és nagyon nagy hitet, hogy igenis, ők is Isten választott népe, tehát hogy ők ugyanúgy megkaphatják azt, amit mi, nekünk az a dolgunk, hogy gondoskodjunk arról, hogy az életben is megtalálják a helyüket, találjanak munkát, tudjanak tanulni, higgyenek magukban. Én magam is egyébként cigányok között olyan szempontból úgy nőttem föl, tehát én nem laktam olyan helyen, de gyerekkoromban én a cimbalmot választottam, mint hangszert, és egész kicsi gyerek voltam egyébként. Nem is igazán értették a szüleim, hogy miért a cimbalom jutott eszembe, hogy én milyen hangszert szeretnék játszani. A cimbalom az jellegzetesen olyan hangszer, hogy inkább cigány gyerekek, meg cigány emberek játszanak rajta. És ezt így nem szoktam nagy körben elmesélni, de hát itt nagyon szívesen elmesélem, hogy amikor én gyerek voltam, akkor én nagyon igazságtalannak éreztem, hogy én nem vagyok cigány. Lehet, hogy én vagyok ez az egyetlen ember, talán a földön vagy az országban, aki így nő föl gyerekként, hogy sokszor úgy éreztem, hogy hát ez megváltozik, és abba bíztam, hogy egyszer én is majd cigány lehetek, mert hihetetlenül irigyeltem ezeket a gyerekeket, hogy az, ami nekem kinkeserves munka, meg gyakorlás, az nekik benne van a kezükben. És az a lendület, meg az a plusz zenei érzék, ahogy ők cimbalmoznak, egyszerűen éreztem gyerekként is, hogy én ezt nem tudom elérni. És próbálkoztam sok mindennel, hát nem voltam ügyetlen, nem erről van szó, meg ők nagyon becsülték, hogy ott a sok cigány gyerek között én ott egy szál fehér kislányot jöttem, mentem meg, hogy próbáltam zenélni, de hát éreztem, hogy az az ő tudásuk, meg az, ahogy ők ezt csinálják, ez egy ajándék, és én úgy éreztem, hogy ezt én nem kaptam meg, és ez igazságtalan. Úgyhogy azért mondom, hogy ritka gyerek voltam, aki tényleg abba bízott, hogy egyszer cigány lesz. Hát aztán nem lettem, és a zenélést is ugye 8 év után végül is abba hagytam, de ez az élmény, hogy föl lehet nézni rájuk, hogy igenis van olyan, amiben ők különbek, mint mi, ez a mai napig velem van, és ezt próbálom bevinni a munkámba, hogy ezt meg tudjam láttatni másokkal, hogy csak az számít, hogy akarja ismerni, akarjon vele találkozni, és ha megismeri, akkor igenis mi közösen ezt a felzárkózást, ezt végig tudjuk csinálni.
Annyira jó látni azt, hogy tehát olyan, mintha ön a velük való találkozásokból töltekezne így a hétköznapjai vagy a mindennapjai során.
Hát ez így is van.
Tud erre egy konkrét példát mondani, hogy mi volt a legutóbbi olyan élménye, amikor találkozott akár egy cigány családdal, vagy egy cigány emberrel, és úgy érezte, hogy igen, ebben most példát mutatott önnek?
Talán az egyik legkedvesebb közegem, azt tudom mondani, a roma szakkollégisták. Ugye ők azok a fiatalok, akik tényleg nagyon-nagyon nehéz körülmények között, de eljutottak odáig, hogy egyetemre mennek.
Igen.
És most már 11 roma szakkollégium van az országban. Ez egyébként Európában egyedülálló, mert ugye ezt én mondom, hogy roma szakkollégium, meg én tudom, hogy ez micsoda, de ugye nem biztos, hogy mindenki ismeri. Tehát ez egy olyan kollégium, bentlakásos, ahol nagyrészt romák vannak, nem csak romák, mert nem szeretnénk, hogy csak homogén közegben legyenek ezek a fiatalok, de körülbelül 80-90%-ban, és úgy keresik föl ezeket a fiatalokat, meghirdetik a kollégiumok, hogy lehet felvételizni, és akik már bejutottak az egyetemre, őnekik adnak egy plusz segítséget. Amellett, hogy ott lakhatnak a kollégiumban, kapnak ösztöndíjat, és kapnak egy olyan személyes mentorálást, ami pontosan abban segít, hogy azok, akik egyébként otthonról ezt a motivációt nem hozták, hogy kitartsanak végig, és megszerezzék a diplomát, mert ahhoz egy komoly kitartás kell, annak ezt a kollégium pótolja. De nem csak a személyes segítséget pótolja, hanem a közösséget is. Egy nagyon komoly kapcsolatépítés zajlik, mert ezek a roma fiatalok, akik hátrányos helyzetből jönnek, az egyik legnagyobb hiányosságuk a kapcsolati tőke. Ők egy elzárt világban élnek, nehezen is állnak velük szóba, nincs kivel beszélgetni, nincs kihez fordulni, és az a szakkollégium az alatt a 3-4-5 év alatt, amíg ott vannak, ezt tulajdonképpen körüljük építi, és ők össze tudnak tartani, megismerkednek sok emberrel, és ez a kapcsolati tőke így szépen lassan felépül. És nekem ők a kedvenceim, tehát egy-egy esetet nem is tudom, hogy kiemelnék, mert az a baj, hogy ha most egyet kiemelek, akkor talán a többieknek fog rosszul esni, hogy miért pont őt. Tényleg inkább azt mondom, amit ön nagyon jól meglátott, hogy minden egyes ilyen találkozás, amikor ezekkel a fiatalokkal egy teremben vagyok, akkor újabb és újabb reményt ad. Tehát ott belenézni a szemükbe, látni, hogy életcéljuk van, látni azt, hogy nem azért vannak ott, hogy a nem cigányoknak a szemükre vessék, hogy ti nem segítetek nekünk. Tehát nincs bennük a vádlás. Ez annyira fontos, mert ugye nagyon sok olyan fiatal, meg cigány emberrel találkoztam már, akikben sajnos az volt a hajtóerő, hogy mindig a hibáztatás és a vádlás volt benne, hogy bezzeg, ti nem segítetek, és egy ilyen szembenállássá fajult az egész. És ő bennük meg ott van a szelídség, ott van az, hogy ők már úgy szocializálódtak, hogy együttműködünk. És hogy mi egy nemzet vagyunk, tehát egy ország vagyunk, honfitársak vagyunk, mi nekünk az a dolgunk, hogy ezt együtt csináljuk végig. És ezt átélni, ez annyira felemelő, hogy utána az ember a napi szintű munkát is, meg sokszor a kudarcokat is jobban viseli.
Nekem mi a felelősségem, vagy mi az én feladatom akkor, amikor akár a, nem tudom, bármilyen közösségen belül, vagy az utcában, vagy bárhol cigány emberekkel találkozom, mit kell tennem velük kapcsolatosan?
Én azt gondolom, hogy alapvetően egy hétköznapi embernek, akinek sok kontaktja, tehát sok találkozása nincs a cigány emberekkel, a legeslegfontosabb, hogy a beszédével se ártson. A Jakab levél mondja, és ez szerintem egy annyira jó ige, hogy egy forrásból sem folyhat édes és keserű víz egyszerre. Tehát egy keresztény embernek nem lehet, hogy a nem cigányokra és a saját hittestvéreire szépen beszél, és szeretettel, mert ők ugye a fele barátaink, de ha szóba kerül a cigányság, akkor súlyos sztereotípiákat mond. Igen, mert ők ilyenek. Mert ők nem szeretnek dolgozni. Ha ezeket nem mondja, vagy az olyan társaságban, ahol ilyenek elhangzanak, csak tesz egy szelíd helyreigazítást, akkor már gátat szabott annak, hogy újabb és újabb indulatok, hiába való alaptalan vádaskodások, meg indulatok törjenek fel az emberekben. És az azért fontos, mert amikor ezek az emberek majd szembe találkoznak egy jó példával, mondjuk egy ilyen szakkollégistával, akkor képesek lesznek nyitottan hozzáállni. Tehát a jövőre nézve nagyon fontos, hogy beszélünk, hogy állunk hozzájuk. De azért őszintének kell lenni, mert vannak igenis konfliktusos helyzetek, és amikor meg konfliktusos helyzet van, akkor magát a konfliktust kell nézni, és megint nem szabad általánosítani. Tehát ezek biztos sokszor elhangzik, meg sokszor beszélünk ilyenről, de ezek egyszerű és nagyon jól működő dolgok. Tehát hogyha tényleg engem ér egy inzultus, egy konfliktus valakitől, aki egyébként cigányember, akkor haragudjak arra a cigányemberre, de ne haragudjak a cigányságra. Mert akkor továbbadom ezt a haragot, mert el fogom mondani, hogy bezzeg ilyenek a cigányok, mert látod, a múltkor is oldalba bökött, és akkor erültetek egy másik emberben is a haragot. Ha ezt minden keresztény meg tudná tartani, én azt gondolom, hogy a cigányságnak is sokkal könnyebb lenne, meg a szakpolitikának is sokkal könnyebb lenne, mert amikor én mondjuk szakmai fejlesztésekről beszélek, mint például mondjuk a szakkollégium, vagy a gyerekházak, tanodák, arról biztos sokat hallottak, azért arról sokat beszélünk, akkor eleve könnyebb lenne elhitetni az emberekkel, és bennük a bizalmat kiépíteni, hogy igenis ezek jól működő dolgok. Tehát akkor nem onnan kéne indulni, hogy legalább az előítéletet valamennyire leépíteni, vagy felszámolni bennük, vagy földolgozni, hanem bennük lenne a bizalom. Tehát szerintem ez az egyik és legfontosabb. Egyébként meg mint állampolgár, én szerintem érdemes keresni a lehetőséget, hogy találkozzon az ember cigányokkal, és időt töltsön velük. Tehát 2 perc alatt az, hogy ő nekik milyen az élethez való hozzáállásuk, és milyen az életfelfogásuk, ezt nem fedezhető fel. Tehát azok tudják felfedezni ezeket az emberi értékeket, és mögé nézni a szegénységnek, vagy a külső jegyeknek, akik huzamosabb időt töltenek velük. Tehát szerintem érdemes gyerekek közé menni, felnőttek közé menni, esetleg keresni olyan szervezeteket, egyházi szervezeteket, nagyon sok van, ahol lehet segíteni ezeknek az embereknek.
Több szentírási idézetet is említett, mindegyiket fejből idézten. Sűrűn olvassák otthon a családdal együtt a szentírást? Ha jól tudom, akkor 5 gyermeke van.
Igen. Hála az Istennek, tényleg 5 egészséges gyermekünk van. Most már 26. éve vagyunk házasok a férjemmel. Tényleg nagyon boldog házasságban élünk, és 5 csodálatos gyerekünk van. Igazából az igét, azt ünnepekkor szoktuk fölolvasni. Alapvetően mindenki saját maga olvassa. Én nekem nincs olyan nap, hogy nem olvasnék, tehát ez kizár dolog. Én azt hiszem, hogy nem is tudnék ennélkül létezni. Muszáj, hogy minden nap az ember találjon egy olyan fogózkodót, meg emlékeztesse magát arra, hogy azért van itt egy olyan szeretet a világban, amire mindig számíthat. És hogy ugye minden nap megújul az Isten kegyelme, jókra és gonoszokra is fölhozza a napját, ugye ez is egy nagyon jó ige, hogy ha jókra és gonoszokra is fölhozza, és az Isten ennyire kegyelmes, akkor nyilván én miért válogatok az emberek között, tehát hogy én is nagy bizalommal induljak el minden reggel, mert minden nap megújul az ő kegyelme.
Nem szeretnék általánosítani, de több politikussal is beszélgetünk már, de ennyire nem rajongnak ők a szentírásért, vagy az Isten igéért. Ön honnan kapta ezt a nagyon mély hitet, és ezt az elköteleződést a hite mellett?
Hát a szüleimtől. Tehát, hogy én a világ egyik legszerencsésebb embere vagyok, azt el kell mondanom. Nagyon érdekes, mert édesapámtól kaptam azt az ajándékot, mert így kell mondanom, azt az úti csomagot, hogy mindenre legyek nyitott, és mindenre legyek kíváncsi, mert az Isten teremtett világa. És Isten teremtett világa érdekes és értékes. És ezért ő egy ilyen nagyon, nagyon szabad világot adott nekünk. Nem is nagyon korlátozott minket, tehát nem ő volt a szigorú. Édesanyám pedig mindig a rendszeretetet, a kötelességtudatot ültette el belénk. Tehát volt egy kíváncsiság, egy ilyen szabadság, és volt egy kötelességtudat, és hál' Istennek édesanyával, tehát anyai nagymamámmal is együtt éltünk, és ő egy nagyon sokat látott, háborút megélt ember, aki szintén erős hitben élt, egy katolikus asszony volt, őtőle pedig a kitartást. De bármelyik őjüktől kérdeztem, a mondat vége mindig valahogy az volt, hogy mindig arra utaltak, hogy az Istent keressem abban, amit csinálok. Tehát ha bajba voltam, akkor azért, mert biztos, hogy van valami megoldás, amit az Isten hozni fog. Ha jó volt, akkor azért, mert olyan nem volt, hogy azt nem mondták volna, hogy tényleg milyen jó, hogy az Isten ennyire bős. Tehát, hogy nem mondtak volna valamit a teremtőről, ami pozitív volt. És hát így szedtem össze, és akkor egyszerűen nekem ez is volt az egész életemben mindig a vezérfonal, hogy mindenben ott van az Isten. És ezért nekem ezt kell keresni. Tehát, hogy csak ez a megoldás. Édesapám is ugye rendszeres bibliaolvasó, tehát, hogy neki van is biblia kalauzuk, a készíti is, ugye a reformátusok csinálják ezt a bibliaolvasó kalauzt. Mindig is a tagja volt ennek a társaságnak, akkor is, amikor nem lehetett. Én ezt is láttam, hogy ők mindig olvassák, és meg is élik a hitüket.
Langerné Viktor Katalinnal, társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárasszonnyal Prontvai Vera beszélgetett. A beszélgetés második része holnap 16 órakor hallható.